A mindenkori államnak fontos az épített környezet és a műemlékvédelem elvileg, reméljük, hogy gyakorlatilag is, de vajon egy műemlékvédelmi múzeumnak és egy olyan intézménynek, ami műemlékvédelmi dokumentációkat gyűjt, mi a felelőssége, milyen szakmai munkával segíti a műemlékvédelmet, és hogyan lehet számon kérni? Ezekről fogunk beszélgetni Almási Kornéllal, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatójával. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm is a lehetőséget.
Mi a fontos egy ilyen intézménynek? Kezdjük itt, és a szakmai munkával folytassuk.
A fölvezetésben ugye elmondta, tehát hogy a magyar műemlékvédelemnek komoly hagyományai vannak. Ugye 1800-as évekre visszamenően, ugye ez több mint 150 éves a magyar műemlékvédelem. Ugye ennek egy hivatali struktúrában volt a helye, aminek megvoltak az előnyei is, meg a hátrányai is. Ugye annak idején, az még a 90-es években, 2000-es években is ugye azért egy ilyen hatósági szemlélet sokszor dominált, aminek azért szerintem az egész műemlékvédelem a kárát látta. És egyébként azok a viták, amik ma zajlanak, szerintem részben ebből fakadnak. Ugye 2017-ben volt egy nagy átalakítása a magyarországi műemlékvédelmi rendszernek, ugye az utolsó, mondjuk azt, hogy műemlékvédelmi hivatal, önálló háttérintézményként ez a Forster központ volt, és akkor szétszették három részre a műemlékvédelmet, a NÖVZRT-be, tehát a Kastély és Vár programba, a Várkapitányságba, és a Magyar Művészeti Akadémia megkapta a dokumentációs gyűjteményeket és maga a kutatás lehetőségét.
Bocsáss meg, hogyha itt miért volt értem ennek a három részre szakadásnak?
Nem tudom, hogy szerintem ez egy szervezeti kérdés. Ugye itt nagyon sok minden egyesült projekteket kellett megvalósítani, két nagy projektet, ugye a hatósági rész, és ugye a hatósági feladatok kimentek a kormányhivatalokhoz, ugye egy teljes állami közgatási átalakítás volt. Mi úgy definiáltuk egyébként, vagy nekem a kollégáim ma segítségével, ugye én később jöttem az intézményhez, hogy gyakorlatilag mi múzeumként és kutatóintézetként, vagy kutatási háttérintézetként definiáljuk magunkat, és egyébként ez az elmúlt években azért be is vált. Tehát egyszerűen van egy építészeti múzeumi funkciónk és feladatunk. Ebbe beletartozik az építészettörténet, beletartozik a műemlékvédelemnek a megmutatása, és van egy kutatási funkciónk, falkutatásokat végzünk, háttéranyagokat, művészettörténeti elemzéseket végzünk, topográfiai kutatásokat végzünk, és egyébként most már a kormányzat, és miután most van önálló ugye terület, önálló helyettes államtitkársága a kormányzaton belül, ami korábban nem voltam, ami csak a műemlékvédelemmel foglalkozik. Gyakorlatilag ugye mi a Magyar Művészeti Akadémia alatt működünk, de kvázi egy ilyen, tehát egy köztestület alatt, de kvázi egy szakmai háttérintézménykutató intézet is vagyunk, sok doktori fokozattal, tudományos fokozattal rendelkező munkatársal. Tehát a mi feladatunk, én azt gondolom, hogy kerek és egész. Összességében a műemlékvédelemnek ez a szervezeti struktúrája, ez jó vagy nem jó, ezt nem az én feladatom eldönteni.
Pisztél most a gyereknek tűnik.
Én azt gondolom, hogy olyan szempontból nem, hogy az, hogy van helyettes államtitkárság, és ez a kormányzat kiemelten kezeli-e minisztériumi szinten ezt a dolgot, szerintem az elmúlt évekhez képest, tehát mondjuk 2022 előtti időszakhoz képest, pont ez a 2017 és 22 közötti időszakhoz képest, ez mindenképp egy előrelépés. Hiszen 17 és 22 között valóban nem lehetett tudni, hogy volt egy építészeti helyettes államtitkárság, most van egy építészeti államtitkárság, négy helyettes államtitkársága, és azon belül egy műemlékvédelmi területtel. Szerintem ez mindenképpen előrelépés, és nekünk pedig egy napi szintű szakmai kapcsolatunk, tehát délután innen megyek az EKM-be topográfiai egyeztetésre. Tehát amit én gyakorlatban tapasztalok, az egy abszolút partneri és normális viszony, és segítik a munkánkat.
Tehát az, hogy ennyi részre szakad maga a műemlékvédelem dokumentációja, ez akár a műemlékek rekonstruálásában mit jelent?
A műemlékek dokumentálása szerintem azért nagyjából egy kézben, persze ez sose lehet egy kézben, tehát ugye egy műemlék, tehát alapvetően a műemléki felújítások dokumentációját a kormányhivataloknak hivatalból meg kell küldeni a mi intézményünknek, tehát mi ezt egybe látjuk. De a műemlékvédelmi dokumentálás egy dolog, nagyon komoly építészeti hagyatékokat kezelünk, tehát most például a ugye tavaly elhúgy Finta Józsefnek a teljes hagyatékát szeretnénk megszerezni, tárgyalunk a családdal, Nagy Tamás hagyatékát szereztük meg. Nyilván emellett vannak a levéltároknál, a fővárosi levéltárán nagyon komoly dokumentációs anyagok, de hát nyilván ez a helyi építészeti szabályozásból fakadóan jutottak egyébként megyei levéltároknak és a fővárosi levéltárnak anyagai, illetve még a Lechner Tudásközpontnak van egy nagy tervtára, de az nem csak műemlékvédelemmel foglalkozik, hanem alapvetően a teljes nemzeti tervvagyonnal. De alapvetően, mint dokumentáció, műemlékvédelmi dokumentációk legnagyobb rész nálunk találhatóak, mi kutatószolgálatot működhetünk, bejöhetnek gyakorlatilag interneten, bejelentkeznek, és mi hozzánk bejöhetnek, mint egy könyvtárban, hatalmas könyvtárunk van, és kutatási engedéllyel dolgozhatnak nálunk.
Amit szerettem volna kihozni ebből a kérdésből, és aztán szerintem lépjünk is tovább, hogy maga az, hogy ilyen dokumentációkat őriz ez az intézmény, az, hogy szakmai kutatómunkát végez, ez egy rekonstrukciós tervnél jelente szakmai alapot, háttéranyagot. Igen. Jelenti-e azt, hogy van szava egy rekonstrukciós terv elkészítésénél?
Van mindenképpen. Egyébként most a legjobb példának egyébként a Hausmann programot tudom hozni, ami pont a Covid-ba gyakorlatilag folyamatosan kibejártak a tervezők, és tőlünk vitték az anyagokat, hiszen nálunk van a Hausmann hagyaték talán legnagyobb része, és vitték az anyagokat, és felhasználták egyébként a vári felújításokhoz.
Jó, a beszélgetésünk későbbi részében ez még vissza fog térni, mert ugye a műemlékvédelem az elmúlt években szerintem egy hot topic lett, főleg itt Budapesten, nem véletlenül. Igen. Látjuk kinőni a földből ezeket a felújított, félig lerombolt, újjáépített, homlokzatot megtartott épületeket, amiket, hogyha csak földi halandóként nézem, akkor így, vagy műélvezőként nézem, akkor joggal kapnak ezek kritikát, szakmai alapon is kapnak kritikát bőven, ha csak az Ajtósi Dürer sor iskola épületének a rekonstrukcióját nézzük, ami kapott egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bádok kalapot, ha nézzük a BEM laktanyát, most ugye az újabb topik az a Kilián laktanya. Szóval az a kérdés, hogyha ugye ezzel kezdtem, hogy a mindenkori államnak felelőssége és fontossági sorrendben ott van igenis a műemlékvédelem, akkor egy ilyen intézmény mennyire tud beleszólni ezeknek a rekonstrukcióknak?
Nem tud beleszólni, de nem is nagyon kívánunk beleszólni, hiszen erre ott van a műemlékvédelmi hivatali rendszer a minisztériumon belül. Nyilván mi a dokumentációt adjuk hozzá. Most persze lehet véleményünk egy-egy kérdésbe, de nem feltétlenül erre fókuszál az intézmény, tehát mi alapvetően megmutatni akarjuk a gyűjteményeinket. És egyébként alapvetően mi azért az építészeti múzeumi funkcióra fókuszálunk, van hosszú évek után van újra múzeumi engedélyünk, van önálló kiállítóhelyünk, és ugye van egy nagy projekt, amit szeretnénk megvalósítani, és alapvetően ebbe az irányba fókuszálódik az intézmény munkája.
Ez melyik projekt?
A Magyar Építészeti Múzeum, vagy Magyar Építészeti Központ és Múzeum létrehozása egy többedik tervpályázatra, mert ugye ennek már volt még a Városligetbe tervezett funkció, volt egy sikertelen tervpályázat, és most 2023-ban lefolyt egy sikeres tervpályázat. A Városligeti Fasor területén, volt BM Kórház területén, ez a Bajza utca Városligeti Fasor által határolt nagyjából 2 hektáros területen újulna meg a központ, ezt 17-ben kapta meg a Magyar Művészeti Akadémia tulajdonba. Tudtuk egyébként az oda nem illő, azt gondolom, hogy funkciójában nem használható épületeket, a Walter Rózsi villát felújítottuk, és egy nyílt nemzetközi tervpályázat lett kiírva rá 23-ban, kétfordulósan mintaértékű volt azt gondolom a tervpályázat, abból kifejezőleg, hogy kétfordulós rendszerben, sőt, igazából 3, mert volt egy előminősítéses szakasz, választottuk ki a tervezőket. Egy nagyon, hogy mondjam, széles spektrumú zsűri volt, tehát minden, mondjuk azt, hogy építészeti irányzatnak megfelelő szakember benne volt, és egy egyhangú döntés született, hogy egy tér és forma stúdió és bivak stúdió munkáját egy szegedi csapat, szegedi akadémikus úr, MMA tag és egy fiatal tervező csapatnak a munkáját választotta ki a zsűri, és ott tartunk, hogy múlt héten leszállították a kiviteli terveket. Tehát gyakorlatilag, ha van forrás, akkor indulhat a kivitelezés. Bizonyos épületekre már egyébként feltételesen ki is írta a közbeszerzést a Magyar Művészeti Akadémia. És itt alapvetően a célunk az, hogy ez a múzeum nem az építészeknek szóljon, hanem ez a múzeum szóljon azoknak, akik mindenkinek, tehát aki nem építész, aki naponta, mindannyian szembesülünk naponta az építészet problémáival, egy lakásfelújítással, egy házfelújítással, vagy egy műemlék megtekintésével, vagy egy ismeretátadással, de ne egy ilyen szűkfókuszú, nagyon szakmai, nyilván lesznek olyan kiállítások is, múzeum legyen, hanem ez szóljon a közönségnek már-már néha populáris módon. Gyakorlatilag az állandó kiállításunk tervezése is készen van, már olyan szempontból készen van, hogy a kiviteli tervei készen vannak. Az új épületben lennek az időszaki kiállítások. Az elmúlt egy évben, hát én nem is tudom, vagy 20 országban jártunk és néztünk építészeti múzeumokat, Európában is tengeren túl ebből készül egy kiadvány, leszűrtük azokat a tapasztalatokat, de nem csak építészeti múzeum, egyéb múzeumi élményeket is, amiből a jó gyakorlatokat szeretnénk megvalósítani, és használni egyébként a kiállításaink során. Én abban bízok, hogy olyan múzeumot tudunk létrehozni, amilyen még nem nagyon volt az építészeti múzeumok körében.
Itt Magyarországon, itt, vagy egy általánosságban?
Úgy általánosságban. Tehát én is jó pár múzeumot végigjártam, és persze szenzációs, meg érdekes dolgok vannak, de nagyon a vágyfülőeknek szólnak. Tehát mi szeretnénk nyitni, tehát szeretnénk elmagyarázni azt, hogy mit jelent a tér és identitás kérdése, mit jelent az építés és a megbízó kérdése, mit jelent egy műemlékvédelembe az, hogyha lecsupaszítunk egy falat, és ott milyen korszakok jelennek meg aztán később. Szeretnénk megmutatni, hogy milyen ünnepekkel jár egy építkezés, tehát ilyen köznapi nyelven lefordítva, mit jelent a kaláka.
Alapkőletétel,
mit jelent a kaláka, mit jelent az adaptív újrahasznosítás, tehát egy csomó olyan dolgot, mit jelentek az építőanyagok, tehát hogy ez legyen mindenki számára közérthető, tehát erre fókuszál az állandó kiállításunk, és nyilván az időszaki kiállításokban el lehet mélyülni egy-egy nagy építész, vagy egy-egy nagy téma kapcsán, de alapvetően egy ilyen ismeret átadó, kicsit azt gondolom populáris jellegű műfajt képzelünk el. Most megvannak a kiviteli tervek, 120 interaktív tartalommal. Elvileg az időszaki, tehát az új épületben lenne egy úgynevezett Spacebox, ami egy 6x6, bocsánat, 12x12 méteres szoba, minden oldala, padlója, teteje, LED fal, a teteje mozog, és az egyik oldalfala mozog, ezzel a térhatások, különböző térhatásokat szeretném mutatni, tehát mondjuk, hogy lesz egy románkori templomból gótikus templom, majd egy gótikus templomból hogyan lesz egy aluljáró szerkezet, és ezt a mozgó falakkal tudjuk
érzékelni. Kis Boris Vianney.
Igen, és nyilván ennek aztán van másodlagos hasznosítási lehetősége is, tehát forrást is szeretnénk ebből beszedni, tehát hogy azért lehetőség szerint amennyire lehet, ha nem is önfenntartó, de az önfenntartáshoz hozzá adó múzeum legyünk. Tehát mi most gyakorlatilag azért nagyjából erre. A napi munka mellett természetesen meg vannak kiállításaink, erre fókuszálunk, ugye most fut a brutalista film, ebbe a témába lesz majd szeptemberben egy nagy kiállításunk, úgy tűnik, hogy sikerül, legalábbis én már aláírtam a szerződést, egy nagy hagyatékot beszerezni a brutalizmus kapcsán, úgyhogy a napi munka zajlik, de ez a projekt a fő fókusz.
Jó, tehát hogyha jól értem, akkor egy picit demokratizálja a építészethez való viszonyunkat, a kis az utcaembere is megérti. Igen. Mennyi a költségvetése évente ennek az intézménynek?
Hát a mostani költségvetésünk, ugye most 60 fővel működünk, és tényleg nekünk közfeladataink is vannak, most nagyjából olyan 1,1 milliárd forint a költségvetésünk. Önálló soron szerepelünk a Magyar Művészeti Akadémia alatt, és ahhoz a Magyar Művészeti Akadémia még hozzátesz pénzt, tehát nagyjából ennyiből működünk. Én azt gondolom, hogy ha ez az intézmény létrejön, akkor hát nem akarok, tehát nyilván lesz bővülés, meg fönn kell tartani az intézményt, majdnem olyan néprajzi szintű múzeumi költségvetéssel kell, hogy számoljunk. Nyilván szeretnénk bevételt, és nyilván jegybevétellel számolunk, egy erős jegybevételi oldalra.
Igen, az kérdés, hogy hány százalék a piaci alapon.
Igen, piaci alapon is, de egy nagyobb bevételi forrásra számolunk. Ugye gyakorlatilag ez a terület azért is érdekes, mert a Liget projektnek egyfajta, tehát nem tartozik a Liget projekthez, de mégis egyfajta kiterjesztése. Együtt is egyeztetünk is a Városliget ZRT-vel, hogyan tudunk közös programokkal, közös beléptetőrendszerrel, közös parkolási kedvezménye, tehát hogy ezt hogyan tudunk ennek az egésznek a szerves részei lenni.
Hamási Kornéllal beszélgettünk, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ igazgatójával, és folytatjuk mindjárt a beszélgetést, maradjatok még!